Kedves hallgatom! A Jelenések könyve második részének 5. versében olvassuk. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Krisztus mondja, hogy kimozdítja az efézusi gyülekezet lámpatartóját. Korunkban már nagyon sok gyülekezetet bezártak. Valamikor tömegek jártak oda, de nem mennek többé, mert már nem Isten igéjét tanítják. Krisztus még mindig figyeli a lámpákat, és megigazítja a lángot, sőt el is oltja azt a lámpát, amelyik csak füstöl és többé nem világít. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Jelenések könyve, 2. rész, 6. vers. A nikolaiták összetett szó, a nikao azt jelenti, hogy hódítani, és a laos jelentése nép. Ebből a szóból ered a laikus szavunk. Nehéz megállapítanunk, hogy kik lehettek a nikolaiták. Egyes tudósok azt gondolják, hogy papi rend tagjai voltak, akik kezdtek kiformálódni, és igyekeztek uralkodni a nép fölött. Egy másik elmélet szerint nem lehet ezt a csoportot felismerni egyik korai vagy későbbi gyülekezetben sem. A 3. magyarázat szerint volt egy férfi, akit antiókiai Nikolausnak neveztek, és hitehagyó módon eltorzította az igazságot, miközben megalakította az antinomiánus gnosztikus kultuszt. E tanítás szerint többek között az embernek el kell merülnie a bűnben, hogy megértse azt. Átadták magukat az érzékiségnek azzal a magyarázattal, hogy az ilyen bűnök nem érintik az ember szellemét. Talán ez a legjobb magyarázat a nikolaitákkal kapcsolatosan. Az efézusi gyülekezetben ellenálltak ennek. Egy kicsit később meglátjuk, hogy a pergamoni gyülekezet megtűrte ezt a tanítást. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Jelenések könyve, 2. rész, 7. vers. Akinek van füle. Ezt nevezzük úgy, hogy vérrel megérintett fül, ami az ószövetségi papok egyik követelménye volt. Nem mindenki hallhatja Isten igéjét. Tudom, hogy meghallják a hangot, de elveszítik az üzenetet. Az Úr Jézus használja ezt a kifejezést a tompa fülek felélesztésére. Megtudjuk az evangéliumi följegyzésekből, hogy ő gyakran alkalmazta ezt a kifejezést. Azt mondta, hogy van fülük, de nem hallanak. Most azokhoz beszél, akik lelkileg érzékenyek. Hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A lélek maga a Szentlélek, a gyülekezet tanítója. Aki győz, ez az igazi hívőkre utal, akik csak a bárány vére által győzedelmeskedhetnek. Annak enni adok az élet fájáról. Ugye emlékszel az első emberre, aki nem ehetett az élet fájáról a bűnbeesés után, ahogy azt a Mózes első könyve 3. részének 22. és 23. versében olvassuk. De a mennyben nincs kitéve az érinteni tilos jelzés, és mindnyájan abban a kiváltságban részesülünk, hogy ehetünk az élet fájáról. Nem tudom, hogy milyen annak a gyümölcse, de elhiszem, hogy az képessé tesz minket a valóságos életre. A legtöbben még nem sokat tudunk az életről. Afféle vegetáló létezésünk van ezen a földön, de odafönt a jó gyümölcsből táplálkozó életünk lesz, eszünk az élet fájáról. Úgy élünk, ahogy még sohasem éltünk azelőtt, amely az Isten paradicsomában van. Ez Isten kertjét írja le. A mennyország elsősorban csodálatos kert, és nem csak az aranyutcák helye. Az efézusi gyülekezet az egyház legszebb korát, az apostoli egyház korszakát mutatja be. Szmirnában mártír gyülekezet működött, amelynek tagjai közül sokat kivégeztek Krisztusért. A Szmirna szó azt jelenti, hogy mirha, és ezzel együtt jár a szenvedés gondolata. Szmirna városa még korunkban is megvan. Török neve Izmir, ami talán félrevezető, de ugyanaz a város. Állandóan lakott terület volt alapításától kezdve. Már jártam abban a városban, és valójában Izmirben tartózkodtam, amikor azon a területen látogatást tettem. Az egy kereskedelmi város. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Izmir hamarosan felülmúlja még Isztambult is. Bizonyára nagyobb kereskedelmi központ lesz belőle. Igen nagy a lakosság létszáma. A modern város annyira eltakarja az ősi Szmirna romjait, hogy az ember szinte elveszíti szeme elől a város egykori szépségét. Készítettem néhány fényképet azon a helyen, amiket diavetítéskor szoktam felhasználni az üzenet illusztrációjaként. Próbálok rámutatni a kikötő szépségére. Az igen nagy, és az egyik legszebb kikötő, amit valaha láttam. Valójában Szmirna volt az egyik legbájosabb város Ázsiában. Nevezték virágnak, díszítésnek és egész Ázsia koronájának. A fellegvár a Pagosz helyen állt. A város eredete visszanyúlik a Krisztus előtti 2000. évre, amikor az a hely a hettiták egyik városa volt, és a Pagosz hegy csúcsa köré építették. Később Nagy Sándor sokat tett azért, hogy olyan széppé tegye a várost, mint amilyenné vált. Széles sugárutak haladtak a Pagosz hegy emelkedői mentén. Szmirnát koronavárosnak nevezték, mert a fellegvárat körülvették a virágok, sövények és mirtuszfák. A várost gyönyörű épületek és templomok ékesítették. Zeus temploma, Cibelé, azaz Diana temploma, Afrodité temploma, Apolló temploma és Asklepius temploma. Szmirnában volt színház és zeneközpont, mert a város a zene otthona volt valamikor. Nagy stadionjában égették el elevenen Polikárposzt, Szmirna püspökét és János apostol tanítványát Krisztus után 155-ben. A keresztény irodalomban Szmirna azonos a szenvedéssel. Az Úr Jézus az ottani gyülekezetnek küldött levelében azt mondta, hogy ismeri szenvedéseiket és szegénységüket. Nem hibáztatta őket egyáltalán, akár csak a filadelfiai gyülekezetet sem. Ezeket a gyülekezeteket nem ítélte el, és érdekes, hogy ez a két város, Szmirna és Filadelfia fennmaradt folyamatosan a hét város közül mind a mai napig. Lámpatartójukat ugyan kimozdította az Úr, de van néhány keresztény Izmirben. Jól lehet titokban munkálkodnak, de közvetve kapcsolatba léptek velünk, amikor ott voltunk. Nem mutatkoznak nyilvánosság előtt, mert a keresztényeket üldözik a mai Törökországban. Ahogy Efézus képviseli az apostoli gyülekezetet, ugyanúgy Szmirna képviseli a mártír gyülekezetet, amely körülbelül a Krisztus utáni 100-tól 314-ig terjedő időszakot öleli fel, tehát János apostol halálától Konstantin türelmi rendeletéig, mert Konstantin a türelmi rendeletet Krisztus után 313-ban adta ki, és ezzel véget ért a keresztények üldözése nem csak Szmirnában, hanem az egész római birodalomban is. Most az Úr Jézus Krisztus a szmirnai gyülekezetet szólítja meg. Ez a legrövidebb üzenete, és mindenben csak követendő és dicséretre méltó példát tár elénk. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt. Jelenések könyve, 2. rész, 8. vers. Ez a vers utalás a jelenések könyve első részének, 17. és 18. versére, amely ezt mondja: amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Az Úr a látomásból azt a különös képet választotta ki, amely mindegyik gyülekezete illet. A szmirnai gyülekezetnek az Úr úgy írja le magát, mint aki az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Az első és az utolsó azt jelenti, hogy nem volt előtte semmi, és nem lesz utána semmi. Minden az ő végső intézkedésétől függ. Az üldözött hívőknek meg kell tudniuk, hogy ő áll az élen, és hogy az üldöztetés benne van Isten tervében és céljában. Aki halott volt és életre kelt. Ez valóságos üzenet a mártíroknak. Halála azonosította őt azzal az 5 millió keresztjénnel, akiket ez időszakban öltek meg. Pax mártírok könyve szerint 5 millió hívő halt meg Krisztusért abban a korban. Krisztus győzött a halál felett, és végül megmentheti azokat, akik kiállják az üldöztetést, és mártír halált szenvednek. Valami mást is mond még nekik. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Jelenések könyve, 2. rész, 9. és 10. vers. Az Úr 7 elismerő megállapítást tesz ezzel a gyülekezettel kapcsolatban. A nyomorúságot említi először. A cselekedetek szó nincs benne a legjobb kéziratokban. Én is szeretem, ha ezt mellőzzük, de ha bele akarod foglalni, megteheted. Emlékezz azonban rá, hogy ez nem a nagy nyomorúság. Ez egyszerűen a mindennapi nyomorúsággal azonos. Mivel a római császárok szörnyű üldözéseket indítottak a keresztények ellen, és ezt nem nevezi az írás nagy nyomorúságnak, ezért a mi kis szenvedéseinket sem lehet annak tartani. De a szmirnai gyülekezet elhordozta a sok nyomorúságot, és szenvedett az Úr Jézus Krisztusért. A szegénység az anyagi javak hiánya. Az ősegyház nagymértékben a szegény néposztály tagjaiból tevődött össze. Amikor a gazdagok is megtértek Krisztushoz, a vagyonukat elkobozták tőlük a hitük miatt. De gazdag vagy, jelzi a gyülekezet lelki gazdagságát. Megáldotta őket az Úr minden lelki áldással. Figyel meg a laodiceai gazdag gyülekezettel való szembeállítását. Annak a gyülekezetnek így szólt az Úr: azt gondolod, hogy gazdag vagy, de valójában szegény vagy, és nem is tudsz róla. Amikor vendég előadóként szolgálok a gyülekezetekben különböző helyeken, a lelkipásztorok szeretik emlegetni azokat a gazdagokat vagy előkelő személyeket, akik a gyülekezetükhöz tartoznak. A mártír gyülekezet ilyenekkel nem tudott dicsekedni. Ott rabszolgák, felszabadult szolgák, elmenekült rabszolgák, szegények voltak, akik elvesztettek mindent, amikor keresztényekké lettek. Azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ez érzékelteti, hogy a szmirnai zsidók, akik Krisztushoz jöttek, belsőleg és külsőleg is zsidók voltak. Római levél 9. rész 6. versében Pál mondja, hogy nem az egész Izrael tartozik Izrael közösségéhez. A vallás teszi a zsidót igazi zsidóvá. Nemzetiségük szerint az Úr azt mondta, hogy atyjuk veszendő szíriai volt, de Szmirna a kultúra városaként ragyogott, ahol sok zsidó föladta az Ószövetségben való hitét. Jól lehet azt mondták, hogy zsidók, de amikor a zsidók feladták a vallásukat, akkor kérdéses, hogy zsidók maradtak-e azután is. Németországban sokan próbálták ezt tenni. Évek folyamán csak egy maradékról lehetett elmondani, hogy igazán Isten népe. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Ezzel az Úr bátorítja az övéit az üldöztetések között. Ebben a könyvben ez a második eset, hogy az Úr bátorító szavakat mond. A történelem tanúsága szerint tömegek mentek énekelve és Isten dicsőítve, amikor mártíromság várt rájuk. Az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket. Ezt a félelmetes lényt még látjuk később, de Krisztus úgy említi őt, mint aki felelős a szentek szenvedéseiért Szmirnában. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egyes személyeket vagy a körülményeket hibáztassuk, mint a sátán eszközeit, de az Úr Jézus visszamegy a gyökérbajhoz. Itt szeretnék személyes üzenetet közölni. Az életemben tapasztalt eseményeket Isten ítéletéhez vagy fenyítéséhez vezettem vissza nagyon sokszor, de amikor oly sok fizikai problémával találkoztam, zsákutcába jutottam. Aztán néhányan kezdtek ilyeneket írni. Azt hiszem, a sátán okozza azokat a bajokat, amelyek önnel történnek. Ekkor rájöttem, hogy ez a magyarázat annak a sokfélnek bajnak a magyarázata, amely testileg ért engem. Nyomorúságotok lesz 10 napig. 10 nagyon erős üldöztetési időszak volt a római császárok korában. Ezek a dátumok megközelítőek. Néró 64-68-ig. Pált az ő uralkodása alatt fejezték le. Domitianus 95-96-ig. Jánost ebben a korszakban száműzték. Trajanus 104-117-ig. Ignáciuszt Mágián elégették. Marcus Aurelius 161-180-ig. Polikárposzt kivégezték. Severus 200-211-ig. Maximinius 235-237-ig. Decius 250-253-ig. Valerianus 257-260-ig. Aurelianus 270-275-ig. Diocletianus 303-313-ig. A leggonoszabb a császárok között. Ez a 10 császár vezette a keresztények elleni szörnyű üldöztetéseket. Légy hű, mint halálig. Ők hülyek voltak halálig. Meghaltak Krisztusért. Krisztus megígérte nekik az élet koronáját. Emlékezz rá, hogy Szmirnában, a koronavárosban élő hívőket szólította meg. Érdekes, hogy nekik azt mondja, hogy koronát kapnak, nem virágkoszorút, vagy bármi mulandót, hanem örökkévaló koronát. Az Úr különös koronát ad azoknak, akik szenvednek. Sok csodálatos keresztként ismerek, akik egy napon megkapják azt a koronát. Ha ebben a pillanatban szenvedsz, és kétségbe vonod, hogy törődik veled az Úr, hidd el, hogy valamit készít neked az örökké valóságban. Olyan ajándékot kapsz, amit senki más sem nyer meg, csak a hozzád hasonló helyzetben levők. Isten igéje mondja, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Jakab levele, 1. rész, 12. vers. Az élet koronája azt jelenti, hogy igazán élsz majd azon a napon. Milyen dicsőséges kilátás ez a nyomorultaknak, akik ma szenvedések közt fekszenek az ágyukban. Imádkozzunk! Istenem, segíts meg, hogy a szmirnai hívők türelméhez hasonlóan én is türelmes legyek a próbákban, a kísértésekben, és esetleg az üldöztetésekben is, hogy végül elnyerhessem nálad az élet koronáját. Amen.